salub az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Januári rezsistoppot vezet be a kormány. Ez azt jelenti, hogy a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta, a szélsőséges időjárás komoly próbá elé állította az országot, és a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről, tette hozzá. A kormányfő az intézkedést azzal indokolta, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatos vitáról is beszélt felszólalásában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban megszavazta, hogy az Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből Magyarország mellett Csehország és Szlovákia is kimarad. Kövér László az országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok képviselőháza és az izraeli Knesset elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel békedíjra jelöljék Donald Trumpot. A levélben úgy fogalmaztak, a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangulag jelölnek egy rendkívüli vezetőt. A SZÉF programhoz benyújtott magyar védelmi terv kapcsán is vizsgálja az Európai Unió a jogállamiságot, és annak súlyos megsértése esetén feltételekhez kötheti a folyósítást. Ezt Kaja Kallas uniós biztos hangsúlyozta az uniós parlament vitáján. A Fidesz EP képviselői szerint fontosabb Brüsszel számára Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése, írja a téma összefoglalójában az Economics gazdasági portál. Több konkrét megállapítást tett a SZÉF védelmi hitelről a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton szerint a kedvező kamatozású kölcsönből a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amelyek garantálni tudják, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon. A teljes keret 16 milliárd 200 millió euró. Mindössze 10 fős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur tagállamokkal kötött partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Unió bíróságához küldik véleményezésre. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár 2 évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18-24 hónapig vizsgál egy ügyet, írja cikkében az Index. Előzőleg már tiltakoztak a gazdák, hogy az ezzel Európába kerülő olcsó, de nem megfelelő minőségű dél-amerikai élelmiszerek tönkreteszik őket. Az alapvető jogok biztosa nyílt levélben kereste meg az EBSZ érintettjeit, az Európai Parlament elnökét, valamint a Szlovák Köztársaság emberi jogi biztosát a Beneš dekrétumok ügyében. A hivatal emlékeztet, ez lényegében életfeltételeitől fosztott meg több mint 4 millió magyar és német nemzetiségű embert. A dekrétumokat, illetve az azokat később megerősítő jogszabályokat formálisan nem helyezték hatályon kívül, sőt Szlovákiában új törvényt alkottak a védelmükben. Ez nemzetközi jogot sérthet. A magyar egyetemek ismét előreléptek, ismertette a kulturális és innovációs miniszter a Times Higher Education szakterületi rangsort a Facebookon. Hankó Balázs elhívta a figyelmet, a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került, már 12 magyar egyetem van a legjobb 5%-ban, továbbra is cél, hogy 2030-ban már a top 100-ban is legyen magyar, mondta. Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek, közölte a kormány a Facebook oldalán. Adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását. Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisfaludi Turisztikai Hitelközponton keresztül, vendéglátó kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, 2027-től papírmentessé teszik a szektort. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk. A lengyelországi Csesztóvába és Krakóba, Mátraverebély Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő a folytatásban, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben pedig mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
I built my house beside the wood, so I could hear you singing. And it was sweet, and it was good, and love was all beginning. Fare thee well, my nightingale, 'twas long ago I found you. Now all your songs of beauty fail, the forest closes round you. Of heart.
Forgatókönyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 5. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
A barátnők a múzeum előtt ülnek. Kötelező látogatáson voltak, az egész iskola megnézte a földből kikapart dolgokat, meg azt a kövér szobrot hátán a sarlóval, amiről azt állította Etelka néni, szenzációs lelet. De egy kicsi, tohonya agyagszobor volt, az elsősök gyúrnak olyat rajzórán. Az iskolába szerencsére nem kell visszamenni. Sári anyukája késik. Ha nem a Vera mamája jön értük, akkor mindig várni kell. A Sári anyukájának borzasztóan sok dolga van, és mindenhová csak beesik. Ő mondja így, és az is a szava járása, hogy őre egyszerűen nem lehet haragudni. De ez nem igaz, mert ők szoktak rá haragudni, mert soha nem lehet tudni, hogy mennyit késik. Sári sokkal türelmesebb. A szökőkút felé néz. Ott lögdösik egymást a fiúk. Néhány ötödikes is van köztük, Vera oda pillant. Csak egy év különbség, gondolja, és mégis milyen mások. Sári feltűnően figyel. Vera hasát megint szorítja valami, utálja a szomorú izgulást. Ilyenkor jóvá tehetetlenül rossz dolgok jutnak az eszébe. Nem ismeri megkérdezni Sárit, hogy szokott-e ilyet érezni, mert fél, hogy azt felelné nem. És a mamának sem mondja, mert ő meg nem hagyná békén. Így aztán csak véletlenül néhány napja a tévéből, a családi körből tudta meg, hogy a szomorú izgulást nem így hívják, van igazi neve, de neki az nem tetszik. Ő ezen a langyos október végi délutánon még kedveskedve hívja magában, kicsit abban reménykedve, hogy így sikerül enyhíteni rajta. Sári talán nem is értené meg, Vera miért szorong. Az utóbbi időben Sári megváltozott. Figyelmetlen és kapkodós, nem beszélve az öltözködéséről, virágos ruhákban jár. Az egyiknek a derekán hátul akkora masni díszeleg, mint a feje, és a szoknyái is fodrosak, csipkések. Az egyik még habos is, és képes hétköznap felvenni. Ha meg egészen ritkán nadrág van rajta, az is annyira menő farmer, hogy megállítják az utcán, honnan vette. Van egy eredeti Lévis nadrágja, még a felnőtteknek sincs olyan, mert más felnőttek nem járhatnak Ausztriába, vagy ha járhatnak, a fene se érti ezt, akkor ezek szerint nem hoznak farmert. Bezzeg Béla bácsi. Vera lopva a barátnőjére pillant. Most el tudja róla képzelni, hogy csak egy idegen, akit sohasem látott. Sári éppen elteszi a falatnyi iskola köpenyét, amit a mamája varratott neki, és ami Sára néni szerint inkább boleró, nem köpeny. Persze előbb gondosan összehajtogatja, aztán beteszi az ezüst csíkos táskájába. Vera olyan elmélyülten figyeli, hogy megint tátva marad a szája. Illetve ez nem is igaz, a mama mondja ezt így, de valójában nem marad, hanem a töprengés közben alattomos lassúsággal kinyílik. Lehúzza az alsó állkapcsát a saját súlya, szóval ahogy a Sárit figyeli, értetlenkedik magán, tulajdonképpen nem érti, hogy lehetett ez a lány az ő barátnője. Azt meg végképp nem, hogyan lehetett a legjobb. És ezzel együtt újra rátör a szomorúság is, mert már mindegy, ez így van, ha akarna, sem tudna változtatni rajta. Az osztályban már mindenkinek megvan a legjobb barátnője. Dudás Jutkának Héja Kati, az Angyalosi Grétának a Pápai Vica, és így tovább. És ha Sári sincs, akkor ő teljesen egyedül van a világban. Csak akkor is furcsa, hogy a többiek összeillenek, mert Duda meg Héja Kati sok mindenben egyformák, mindketten barnák, meg nagylányok, és úgy tudnak nevetni együtt, mint senki más. A szünet végéig nem hagyják abba a röhögést. Vakarcs Gréta meg éppen olyan szerencsétlen, mint Pápai Vica. Igaz, Vica nem olyan törpe és nincs is ólába, de kancsal és az egyik üveg a pápa szemén le van ragasztva fehér papírral. De ők Sárival egyáltalán nem hasonlítanak. Vagy mégis? Ők is egyformák. És akkor ő nem is olyan, amilyennek képzeli magát? Vagy olyan, csak mások nem úgy látják? Hogy lehet, hogy csak most jött rá, hogy tiszta anyja? Egy mini Sára néni, ripacs, maga mutogató és beképzelt. Ő is ilyen lenne? Ez egyszerűen nem lehet elhinni. De ha ő nem ilyen, akkor miért nem vette észre eddig, hogy Sári igen? Inkább elfordul a barátnőjétől. Nem akar ilyenekre gondolni. Egyik lehetőség sem megnyugtató. Körbe pillant, álmos, fáradt az ősz. Pislákolva süt az október végi nap. A Tisza felől valami csobogást hallani. Talán a szőke Tisza úszóházzajai ezek, vagy a kajakkenusok edzenek. A gáton biciklisek tekernek. Valaki hosszan csönget és kiabál. Sári kibontja a haját. Pedig hosszú és szép volt a foncsikja, még akkor is az volt, ha neki ezt így nem szabadna mondani, mert Sári szerint ilyen szó nincsen. Pedig Verának mindig így mondja a mamája. Akkor pedig van. Ez azért van így, mert az ő mamája, amikor kislány volt, messzire lakott a hegyeknél. Ezért is látják olyan ritkán az Oravec nagyit meg az Oravec tatát, pedig ők élnek, csak messze vannak. Egész napot kell vonatozni a Bükkig, hajnaltól estig. Kétszer-háromszor is át kell szállni, mire odaérnek, és a papa nem szeret sokat vonatozni. A Trabant pedig, amit még akkor fizetett be a papa, amikor ő óvodás volt, úgy látszik, hiába ígérgetik, nem jön meg soha az életben. Sári meglóbálja a haját, és hangosan, csináltan nevet. Úgy tűnik, ez a szokása megmaradt. Az apukája születésnapi bulián kezdte, és azóta rajta ragadt. Minden alkalommal felnyerít, ha József megmozdul. A fiúk elég távol vannak, de így is ki lehet találni, hogy Sári őt figyeli. Vera ezt is furcsálja. Hogy lehet, hogy még mindig ennyire értekli ez a goromba fráter, aki osztályfőnöki figyelmeztetést kapott a sporttelepi balhé után? József Lehocki csúnya és durva. Az a nagy fiú, akire ráfogta a légpuskát, ott hagyta a szakkört, és két napig nem jött iskolába. A papa szerint József biztosan nem úszta volna meg osztályfőnökivel, akár igazgatói is járt volna ezért, de Jakub Lehocki alig két hónap alatt népszerű zenész lett a városban, tanácsi elvtársakkal mulat, és a papa azt mondta, azt tartják róla, úgy kellett a zenekarba, mint egy falat kenyér. Ezért úszta meg József mindössze egy osztályfőnökivel. Ebben mondjuk a papának nincs egészen igaza, az iskolában azt beszélik, Józsefnek büntetésből minden szombaton szemetet kell szednie a Széchenyi téren. És nem tud ellógni, mert ott áll mellette egy rendőr, és akik haragszanak rá az iskolából, vagy nincs jobb dolguk, kimennek oda és mutogatnak rá, gúnyolják. Vera gyakran gondol arra a nagyfiúra, akire József ráfogta a puskát. Arra, hogy sírt. Vajon mire gondolt? Elhitte, hogy ez a bolond gyerek tényleg le fogja lőni. És vajon miféle sérülése lett volna egy légpuskától? Komoly? Ezt Vera szívesen megkérdezni a papától, hogy attól az apró golyótól meg lehet-e halni, de nem szeretné, ha a szülei azt gondolnák, őt a kelleténél jobban értekli ez az egész. Pedig már többször újra álmodta az egészet. Mindig ugyanúgy. A napfényes sporttelepen áll, nem a karámban toporog, ahol valójában volt, valahogy átkerül a Honvéd salakos pályájára. Nála is van puska, és biztos benne, hogy meg van töltve. Álmában sokkal tisztábban lát, mint ahogy valójában történt. A másik oldalról nézi a nagy fiút, és nem fél. Látja, hogy József leköpi a fiút. Igazából ez borzasztóbb, mint hogy puskát fogott rá, álmában szánja is. Mégsem segít rajta. Nem tudja miért, de nem mozdul, pedig van nála zsebkendő. Sári teszi magát. Dobálja a haját, és Józsefet nézi. Vera unja már. Borzalmas, ahogy a barátnője affektál. Ez már kellemetlen. Józsefet a féliskola utálja, gyakran büdös, rendre koszos a körme alja, fogad sem most. Ráadásul mostanra az újdonsága is elmúlt. Lassan még a mindennapos verekedések is abba maradtak. A kutya se józsizza. Jobb a békesség, inkább senki sem kockáztat. Vera egy pillanatra nem törődik velük, se Józseffel, se Sárival. Azon gondolkodik, milyen hamar megunta az iskolát. Tavaly még karácsonyig kitartott a lendület, szinte meglepődött, hogy már is szünet van. Most meg olyan monoton és lapos az egész, minden ugyanaz, mint tavaly. Az egyetlen, ami feldobhatná a kedélytelen napokat, szintén bedöglött. A lovastorna edzéseken hétről hétre rosszabbul érzi magát. Mintha elveszítette volna a megérzéseit. Meglepi a dicséret, és nem érti, mikor mit ront el. Korábban nagyjából tudta, hogyan sikerült a gyakorlat, de mostanában nem találja el, pedig nem sokára házi verseny lesz, és azon mindenképpen jól kell szerepelni, mert ott ül el, kimegy a városi döntőre. Elhatározza, hogy rászól Sárira, hagyja már abba ezt a majomkodást, mert egészen olyan, mint az anyukája, amikor vendégségben vannak náluk. Olyankor a Sári anyukája mindig teszi magát, de Béla bácsi szerint ez csak szakmai ártalom. Vera körbenéz. Sára néninek régen itt kellene lennie, régóta ülnek már a múzeum előtt. Feláll, oldalra ballag a lépcsőn, és ahogy meglátja a színházat, eszébe jut, hogy Sára néninek csak át kellene jönnie az úton. És még sincs itt. Hazamehetne egyedül, nem nagy dolog, csak kisétál a posta elé, felszáll a villamosra, arra, amelyik nem a park felé indul, ennyi az egész. Meg fogja ismerni azt a megállót is, ahol le kell szállnia. A Hősök kapuja előtt van. A postától csak egyet vagy kettőt kell menni, és ha azután át kell az úton, az iskola után az első utcán kell jobbra fordulni. Vitéz. Úgy hívják, semmi gond nem lenne, csak az, hogy akkor mérges lenne a mamája. És emiatt meg a Sári anyukája is. A mérgesség miatt várni kell. Unatkozik. A fiúkat nézi, de csak kergetik egymást. Egyedül akkor történik valami, ha József kap el valakit. Az egy picit más, mert ő megpróbálja belenyomni a másik fejét a szökőkút vizébe. És legtöbbször sikerül is neki. Olyankor a lányok sikítanak, Sári sikít a leghangosabban, a fiúk meg huhognak. Csak az a fiú nem huhog, amelyiknek vizes lesz a haja, az vagy sír, vagy úgy tesz, mintha mit sem számítana az egész. Rángatja a vállát, toporog, de a fiúk nem jó színészek, nem tudnak mosolyogni, inkább lefelé görbül a szájuk, ahogy vizes fejjel áldogálnak a szökőkút betonmedencéje mellett. Pedig mosolyogni tudni kell. Mindig mosolyogni kell, akkor is, ha az ember rátör a szomorú izgulás. Sőt, akkor még jobban, mert különben Etelka néni is, meg a mama is azt fogja kérdezgetni, mi a baj. Az meg fárasztó, mert nem hagyják abba, amíg ki nem talál valamit. Most már biztos, hogy Sári anyukája megfeledkezett a múzeum látogatásról. Ennyit nem szokott késni. Vera hirtelen nem is tudja, mit szoktak ilyenkor csinálni. Aztán rájön, hogy azért nem, mert általában az iskolában vannak, és a Sára nénit hiába várják, Etelka néni telefonál neki a tanáriból, vagy a színházat hívja, vagy hazaszól az ő mamájának. Igaz, az ő számuk gyakran foglalt, és ezért a papa dühös, mert ha vészhelyzet lenne, és őt a seregből ugrasztanák, akkor nem tudnák elérni. Az a vonal katonai készenléti, még ha iker is, akkor sem arra való, hogy a szomszéd csacsogjon az akárkiével. Vera ugyan nem emlékszik rá, hogy valaha is lett volna vészhelyzet, ő sokkal inkább a szomszédot irigyli, mert neki van olyan rokona vagy barátja, akivel csacsogni lehet. Ők meg soha nem szoktak telefonozni senkivel. Csak Sáriékkal. Sári feláll. Szó nélkül elindul a fiúk felé. Vera utána szól, hogy ő benéz a színházba, úgy emlékszik, oldalt van a művészbejáró, ahol napközben is be lehet menni. Bár azt most hirtelen nem tudja, melyik oldalon. Majd körbejárja. A portán az üvegkalitkában mindig ül valaki. Egy bácsi vagy egy néni, aki majd előkeríti Sára nénit. A barátnője meg sem hallja, mit mond. Pontosabban inkább úgy tesz, mintha nem hallaná, mert egy kicsit megrándul az arca, és ezt Vera kiszúrja. Majdnem utána is szól még egyszer, de aztán inkább hallgat. Ha Sári ilyen undok, inkább nincs is kedve vele lenni. Majd elmegy egyedül. Riszálja csak magát a barátnője József előtt, ha akarja. Neki ehhez már semmi kedve, éhes, és a mama túró gombócot ígért. Címetes cukros tejföllel. A múzeum felőli oldalon indul el, de valahogy most bonyolultabbnak látszik az egész, mint ahogy elképzelte. A park melletti járdát feltúrták. építési terület, és sehol sem lát zebrát, ahol át lehetne menni a túloldalra. Illetve mintha a park másik végében, a színház főbejáratával áttelemben lenne egy, de az meg az ásatáson túl van. Ő azonnal át szeretne futni az úton, hogy a másik oldalon legyen, úgy jobb lenne, de nagy a forgalom. Sok bicikli teker az úton, troli jön, kocsik, autóbusz, és pisilnie is kell. Lehet, hogy hiba volt elindulni, gondolja, ha még ott ülne a táskáján, akkor biztosan nem érezni, hogy vécére kell menni. Az ásatás, ami miatt múzeum látogatásra jöttek, jókora területet elvesz a parkból. Félkörben embermagas földhalmok sorakoznak, az ásatási gödrök túloldalán meg téglafalak vannak a fák alatt. Vera körbenéz. Vajon hol mehetne át biztonságban a túloldalra? A gödrök mellett sárga szalagokat feszítettek ki a régészek, szinte világítanak. Verának tetszik, ahogy a jelzőkarón túllógó szalaggal játszik a szél, olyan, mintha egy fürt kiszabadult volna a karó foncsikjából. Szereti, ha egy fürt kiszabadul az ő foncsikjából és csiklandozza az arcát, csak azt nem szabad, hogy a mama észrevegye, mert akkor megint fésülködni kell, nem elég visszatenni a fürtöt. Kezdeni kell az egészet előről, az meg hosszú és unalmas. A sárga szalag táncát nézi. Ha jobban belekap a szél, kifújja az árnyékból, és olyankor csillog, mintha ékszer lenne. Közelebb lép, meg akarja fogni a szalagot. Most azt játssza, hogy ő a saját mamája. Beszél a karóhoz. Ejnye, kócbaba, gyere gyorsan! Majdnem megérinti a szalagot, mosolyog, fel akarja tekerni, hiszen egyetlen szálat nem lehet befonni. Nyújtja a kezét, amikor megcsúszik. Álmában is ilyen a zuhanás. Mintha a gyomra nem akarna vele jönni, ő lefelé megy, a hasa meg felfelé. Elsötétül minden, földszag lesz. Valami megüti a lábát, éles fájdalom hasít a bokájába, és földömlik a hajába meg a szemébe. A föld csak jön, hullik lefelé. Kiszakad belőle a sírás, de csak rövid ideig, mintha egy macska vonyított volna fel. El is hallgat, mert a föld továbbra is pereg, és ez olyan félelmetes, hogy még sírni is elfelejt. Fogalma sincs, mennyi ideig tart mindez. A rövid sírás meg a csönd. De egyszerre megint zaj lesz, és ömlik be a gödörbe a föld. Vera sikít és segítségért kiált, becsukja a szemét, eltakarja az arcát, hogy ne menjen több por a szemébe. Az ismerős szagot érzi meg. Izzadós fiúszag. Eddig azt hitte, mindenki egyformán verejtékezik, mert tornaórán, ha nem ők vannak a tornateremben, és csak a padok között hajlongnak Etelka nénivel, akkor az óra végére mindenkinek egyformán savanyú szaga van. Sajnos neki is, meg Sárinak is, amit nem ért, de valahogy így működik, szóval ez jut eszébe, meg az, hogy ez a szag nem olyan szag. Mert erről mindjárt tudja, hogy kié. Megtörli a szemét, leereszti a kezét, és egészen óvatosan, mint hajmosáskor, amikor fél, hogy csípni fogja a sampon, megpróbálja kinyitni. Közben megérzi a forró érintést a bokáján. Semmihez sem hasonlít. Se ahhoz, ahogy a mama, se ahhoz, ahogy a papa hozzáér. Érthetetlenül forró, és valamiért kalapálni kezd tőle a szíve. Olyan gyorsan, mintha sokat futott volna. És nem csak a kezén, de a hátán, a gerincén is végigfut a liba bőr. Megütötted magad, kicsi lány? Ezt kérdezi a hang, és Vera most szeretne így maradni, félig behuny szemmel. És ez lenne az örökké. De kinyílik a szeme. József mosolyog rá, még mindig az ő bokáját fogja, és ahogy hozzáér, mintha kályha lenne a kezében. Éget, amikor megsimogatja. Fáj? Nem tud megszólalni. Csak rázza a fejét. Gombóc lesz a torkában. De közben könnyű a keze, a hasa, a válla, mindene. Úgy érzi, mindjárt kilebeg a gödörből. Gyere, kicsi lány, súgja József. Vagy az is lehet, hogy valaki más, mert ez a hang nem lehet az övé. Ahhoz túl kedves, gyöngéd. Ez nem lehet a hírhet Lehocki fiú. József madárfészek fejében úgy ülnek a göröngyök, mintha tojások lennének. Ezen nevetni kell. József megdermed. Láthatóan nem érti mindnevet a lány, de aztán rá is átragad. Kapaszkodj belém, mondja és megfordul. Vera nem tudja, hogyan kellene. Szorítsd meg a nyakam, néz rá vissza a fiú. Vera arrébb mászik, feltérdel, és hátulról átöleli. Ahogy József emelkedik, egy pillanatra összeér az arcuk, a bőrük. Ahogy a fiú a hátára veszi, az egész testük egymáshoz simul. Vera végtelen nyugalmat érez, és valahogy bizsergető izgalmat is. Még sohasem tapasztalt hasonlót, hiszen ezek nem szoktak egyszerre jönni, ezért inkább behunja a szemét, és csak szorítja a fiú nyakát. József az ásatási gödör oldalához lép. Ott közel sem olyan mély, és belógnak az ágak, meg tud kapaszkodni. Nem lesz semmi baj, kicsi lány. Vera, ha lehet, még jobban hozzásimul. Szinte belebújik, mintha kabát lenne. És közben arra gondol, bárcsak ott maradnának lent ketten a gödörben. Vera nem tudja felemelni a fejét, mert ahogy kimásztak a gödörből, hiába tiltakozott, József felkapta, és ölben hozta tovább. És most lépked vele fel a múzeum lépcsőjén. Ez már nem olyan jó érzés, mint amikor kapaszkodtak fel a gödörből. Mert nem csak ketten vannak. És az ugyan jól esik, ahogy a fiú szorítja, meg az is, ha hozzásimul, mert közben hallja, hogy dobog a szíve. De Sári szőke haja egyszer csak belobog a képbe, és ettől neki még a szokottnál is jobban beleüt a hasába a szomorú izgulás. Arra gondol, hogy mindenki őket nézi, és ez bizonyára így is van, mert még a múzeumból is kijön a portás, egy kopasz, kövér férfi. Mi történik itt? Amikor a portás meglátja, hogy csupa föld a hajuk, elrohan. A többiek is odagyűlnek köréjük, az ötödikes fiúk, és aki még ott van a negyedik osztályból. Vera a lábak erdején át látja, hogy Sári arrébb húzódik. Vonszolja a táskáját. Leül. Egyedül van. Az arcába temeti a kezét. Vajon sír vagy fáradt? József még mindig ott ül mellette, de nem szólnak. És Vera talán nem is értené, hogy mit mond, mert a többiek kiabálnak. A gödörről beszélnek, meg Józsefről. A fiú fel sem néz, egyfolytában őt figyeli. Ez bizsergetően jól esik. Az meg még inkább, hogy József még akkor sem emeli fel a tekintetét, amikor egy másik ötödikes hősnek nevezi, akkor is csak őt bámulja. És ezen leginkább már nevetni kellene, mert különben meg csupa sár az a sok haja és az arca. Úgy nézel ki, mint egy kéményseprő. Te is, feleli a fiú.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 5. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áld, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
A szárnyat, a és a türelmet hosszú, szerelmet mély és az égig ég. Nem szűnök énekelni jóságotról. Tízezer okom van, hogy
ez a test elgyengül, erővel hagy, utam véget ér. A lelkem mégis téged átvég nélkül.
Hány évig?
Tízezer évig, és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még soha még őt is ér, a lelkem csak téged áll. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még soha még őt is ér, a lelkem csak
ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.